Isten tiszteletünket kezdjük az egyes számú ének eléneklésével.
Irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényedre taníts meg engem. Isten fia szolgai formát vett fel, és emberekhez lett hasonlóvá, megalázta magát, és engedelmes volt haláláig, mint pedig a kereszt haláláig. Imádkozzunk! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy mindennél jobban szeretem önmagamat, pedig önzetlen szolgálatra hívtál el engem. Könyörülj rajtam, és adj szolgálatra kész szívet, az Úr Jézus Krisztusért kérlek. Amen.
Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Fejünket mennyei atyánk előtt, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, végy körül minket oltalmaddal, hiszen látod erőtlenségünket, légy velünk, hogy testünket ne érje baj, lelkünk pedig megtisztuljon a gonosz indulatoktól. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra kiírt ige szakasz, bőjt második vasárnapjára egyházunk által elővitt ige szakasz, mely megvan írva Máté evangéliuma 15. részéből a 21. verstől a 28. versig következőképpen. Jézus aztán elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón területére. Ekkor egy kánaáni asszony arról a környékről jött, és kiáltott: Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá tanítványai, és kérték: bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyerekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak. Akkor így szólt hozzá Jézus, asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Magasztaljuk tovább Istenünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Mennek és fődnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, mindenbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbja, amelyre ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 227-es számú énekelének hírsével. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim mai vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, Úgy, amint írva találjuk Márk evangéliumának 12. fejezetében, az elsőtől a 12. versig a következőképpen. Jézus ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta szőlőmunkásoknak és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is, némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között. Ez az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az örökség. Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Amen. Ennek a példázatnak a kiinduló képanyagát Jézus az Ézsaiás 5. fejezetében található hasonlatból veszi. Ott Ézsaiás Izraelt, mint Isten szőlőskertjét látja. Ennek az 5. fejezetnek az első 7 verséből idézek. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel. Közepére tornyot emelt, sajtót is vágatott benne. Várta, hogy jó szőlőt teremjen, de az vad szőlőt termett. A seregek urának szőlője Izraelnek háza, és gyönyörű ültetvénye Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltógasság. Megváltunk tudatosan veszi ezt a képanyagot, és használja fel üzenetének megfogalmazására. Minden hallgató előtt nyilvánvaló volt ugyanis, hogy az ézsaiási utalással Izraelről és annak sorsáról beszél Jézus. Annyira egyértelmű a párhuzam, hogy még azt is átveszi, hogy a szőlős gazda tornyot épített és borsajtót készített a szőlőjében. Izrael az Isten népe, és fiai az Úr tulajdonai. Ez az egész teremtett világmindenség az ő tulajdona, hiszen ő alkotta. Izraelben mindenkinek tudnia kellett azonban azt is, hogy semmi sem az övé, mindent Istentől kapott. Az új szövetség ezt a sáfárság fogalmával érzékelteti. Mindannyian sáfárok vagyunk. Nincs semmi magántulajdonunk, ami Istentől kaptuk, s ezért az övé. Az ő rendelkezésére kell bocsátanunk, és egyszer mindennel el kell majd számolnunk. Érdekes átgondolni, hogy akkor mi is van a tizeddel. Van, aki úgy gondolja, hogy mindenem tized részét az Úrnak adom, a többivel pedig azt teszem, amit akarok, ahhoz senkinek nincs semmi köze. De valójában nem csak a tized az Úré, hanem a 100% mindenemből, és az Úr irányi mutatása szerint kell gazdálkodnom vele. Isten akaratának ismerete nélkül csak tékozolni tudjuk az időnket, az erőnket, valójában mindenünket. Például érdemes elgondolkodni azon, hogy a testünkről úgy gondoskodunk-e, hogy egészséges legyen, hogy alkalmas maradjon az Istennek való szolgálatra. Vagy az időnket úgy osztjuk-e be, ahogyan azt Jézus is tenné. A pénzünket csak arra költjük, amire szükséges, vagy esetleg pazarolunk. Ez ennek az igének az első kérdése most hozzánk. Úgy tekintünk-e mindenünkre, amink van, hogy azt az Úr egy időre reánk bízta, de a tulajdonos ő maradt, és el kell számolnunk neki mindennel. Amikor kér, vagy elvesz valamit, akkor azt úgy adjuk-e oda, mint ami az övé. Azt olvassuk a szőlőről, hogy aztán bérbe adta szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbe verték és megalázták. Újból küldött egy szolgát. Ezt megölték, azután sok más szolgát is. Némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Isten sok lehetőséget adott arra, hogy az ő népe megtérjen. De ezeket a lehetőségeket nem használták ki. A hozzájuk küldött prófétákat megverték, megölték, nem hallgattak rájuk. Amikor ezt teszi a gazda küldöttjeivel, akkor mit tesz ő? Nem jelenik meg azonnal sereggel, hogy bosszút álljon és megmutassa a maga erejét. Nem érvényesíti erőszakkal a jogait, hanem újabb. Ilyen a mi atyánk. Sokszor mi sem hallgatunk az ő beszédére, ezért ő újra meg újra próbálja megértetni velünk az akaratát. Sosem mond le rólunk. A példázat csúcspontja pedig az, amikor a gazda az ő szeretett fiát küldi el a munkásokhoz. Nem egy szolgált küld, hanem a fiát. Utoljára küldi, ami kifejezi a végső elszántságot, azt, hogy a fiú után már nem tud küldeni mást. A zsidókhoz írt levél is így kezdődik. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. A példázat arról beszél, hogy valami miatt nagyon fontos a gazda számára a szőlő. A Biblia egésze pedig arról beszél, hogy Istennek fontos az ember, kész érte mindent megtenni, minden áldozatot meghozni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. A mi atyánk végtelenül türelmes, de szent Isten is. Akinek nem kell a Krisztus áldozata, amit helyettünk mutatott be, az maga esik áldozatul. Aki nem ragadja meg hittel azt, hogy Jézus helyettünk halt meg a kereszten, és elszenvedte a mi bűneink ítéletét, annak magának kell elszenvednie bűnei ítéletét. Ezt nevezi a Biblia kárhozatnak. Erről olvasunk itt, amikor a példázat közepén ezt mondja Jézus. Mit tesz hát majd a szőlő, ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. A végső ítélet alapja az lesz, hogy hogyan viszonyultak az emberek Isten fiához. Mindazok, akik meghódoltak ő előtte, akik befogadták a szívükbe, akik átadták neki életük irányítását, azok örök életet kapnak. Akik viszont elutasították őt, akik elvetették, kivetették őt az életükből, nem akarták átadni neki a birtokjogot, a használati jogot, azok mind elvesznek. Azt olvastuk, hogy másoknak adja a szőlőt. Az új szövetségben Jézus tanítványai az örökösök. Az egyház a szőlő, mi pedig a szőlőmunkások vagyunk. A szőlőmunkásokról Jézus másik példázata jutott az eszembe. Amikor a gazda a nap folyamán többször is kimegy a piac térre, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe, és a nap végén mindenkinek egy-egy dénárt fizet. Elsősorban figyeljük meg azt, hogy csak azokat a munkásokat fogadta meg a gazda, akik a piac téren voltak. Akiknek nem volt más elfoglaltságuk. Isten csak azokat fogadja meg munkásainak, akiknek nincs már e világban semmi, ami ide kötni életüket, és sóvárogva várnak arra, hogy éhező és szomjúhúzó szívük, lelkük megerégüljön. Ezek a lelki koldusok, akik nem mondják azt, hogy én nem érek rá, mert szántóföldet vettem, ökröt vagy feleséget vettem. Amíg valakinek jól megy dolga ebben a világban, addig nem áldogál a piac téren. Sokszor csak, amikor egy ember élete lelkileg csődbe jut, akkor válik alkalmassá arra, hogy meghallja és elfogadja az Úr hívását. A gazda 5 alkalommal ment ki munkásokat fogadni. Ez az 5 alkalom a gyakorlati életben a következő lehet. Vannak, akiket az Úr a kegyelmi időben kora reggel, vagyis gyermekkorban hív el. A másik alkalom az ifjúkor. A harmadik alkalom a 6 órások, a középkorúak. A negyedik alkalom a 9 órások, az idősebb korban élők, és végül, mielőtt beesteledne, lejárna a kegyelmi idő, még egyszer kimegy a gazda a piacra 11 órakor, és elhívja mindazokat, akiket a piacon talál. Mindegyik alkalom, amikor az Úr elhív valakit, az ő kegyelmének és szeretetének a bizonyítéka. De a 11 órásokkal Isten rendkívüli kegyelmet gyakorol. Ezt így nevezhetjük, hogy megtérnek a haláluk előtt 1 órával, vagyis az utolsó alkalommal, amikor az Úr szólt hozzájuk és hívta őket. Ma is vannak ilyen lelkek, akik nem sokkal haláluk előtt ismerik meg és fogadják el Isten kegyelmét. Istennek ez a kegyelmi ideje napfölkeltétől naplementéig tart, vagyis a bölcsőtől a koporsóig. Az Úr különböző korokban és időszakokban hívja el a lelki szegényeket, a megfáradtakat az ő szolgálatába. Azt soha nem tudjuk kiszámítani, elhatározni, hogy Isten kit, mikor hívjon el. Ez az ő bölcsességének és mindenhatóságának a titka, és az ő akarata. Mi kérhetjük az Urat, hogy mentse meg gyermekeinket, vagy hozzátartozóinkat, vagy bárki mást, de az időt és a módszert azt nem mi, hanem Isten határozza meg. A fizetés pedig nem a teljesítmény után van, hanem a hűség után. Mindazoknak, akik hűségesen megmaradnak az Úr szolgálatában, Isten egyforma jutalmat ad. A példázatban 1 dénár van említve, mi pedig így mondhatjuk, hogy a jutalmunk az örök élet lesz. A másik oldala az igai üzenetének, amely mindnyájunkat érinthet, az elsőknek a lázadása. Azok, akiket a gazda kora reggel hívott el, akik 12 óra hosszat dolgoztak, igazságtalannak tartják, hogy azok is, akik csak egyetlen órát dolgoztak, annyit kapnak, mint ők. Ezek több megbecsülést, tekintélyt, kivételes tiszteletet várnak. Ezzel a gondolkozásukkal és lázadásukkal viszont arról tanúskodnak, hogy a munkájukat nem önzetlenül végezték. Ez a veszély fenyeget mindnyájunkat, és ezt jó volna nagyon komolyan venni. Nem az számít, hogy valaki mennyit szenvedett, mennyit fáradozott, vagy mennyi időt, pénzt, erőt áldozott, hanem az Úr iránt való őszinte hűség. Emberileg talán igazuk volt azoknak, akik egész nap dolgoztak. 12-szer annyi munkát végeztek el, mint a 11 órások. Abban nem volt igazuk, hogy nekik a gazda nem fizetett eleget. Mert megfizette az egész napi bérüket, és semmivel sem kaptak kevesebbet, mint ami nekik járt. Senki sem dicsekedhet a saját szolgálatával az Úr munkájában. Ha valaki a saját szolgálatát dicsőíti, ezzel Isten dicsőségét gyalázza meg. Isten előtt azok az elsők, akik semmivel nem tudnak és nem is akarnak dicsekedni, csak Isten jóságával és kegyelmével. Végül gondoljunk arra, hogy sokkal jobb munkában eltölteni egy napot, mint bizonytalanul, tétlenül várakozni. Aki örömmel végzi a munkáját, annak az elvégzett munka is örömet jelent, még fizetés nélkül is. A hívő életben pedig sokkal inkább így van. Sokkal több örömet, áldást nyerünk az Úrtól a hűséges szolgálat alatt, mint amennyit áldozunk, fáradozunk, vagy szenvedünk érte. Sokan jogosan mondják, akiket öregkorukban hívott el az Isten, hogy bárcsak ifjú koromban ismertem volna meg az Urat. És végül néhány gondolatot mondanék még Jézus mondatáról, amit a sarokkővel kapcsolatban mond. A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. A keleti házépítésnél az utcai sarokra hatalmas, erős követ helyeztek. Egyrészt ennek kellett 2 oldalfal súlyát hordania, másrészt kerékvetőként is szolgált, amely a szűk utcán a háznak nekiütődő kocsikerekek ütését fogta fel. Tehát biztosította a háznak a szilárdságát. A sarokkő az, amely megadja a biztonságot, a stabilitást. A sarokkő nélkül minden összeomlik, az egész élet. Ez a sarokkő pedig maga Jézus Krisztus. Őt vetették meg. Az igében szereplő megvet, lenéz, lesajnál szó nem csak egyszerűen egy magasabb rendűséget fejez ki, hanem azt, hogy kipróbálták, de aztán félredobták. Sutának, satnyának találták. Mást kerestek helyette. Pedig Jézus az a sarokkő, amire lehet támaszkodni, amire egy életet is fel lehet építeni. Ne legyünk hát olyanok, mint ezek a gonosz szőlőmunkások, akik nem törődtek az Isten kegyelmével, és elutasították a hozzájuk küldött egyszülött fiút. Hanem fogadjuk el a felkínált lehetőséget, Jézus értünk hozott áldozatát. Legyünk az Úrnak hűséges munkásai, akik végül elnyerik a jutalmat, az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, mi soha nem lehetünk elég hálásak neked azért az áldozatért, amit mi értünk meghoztál. Köszönjük, hogy nem mondtál le rólunk, hogy egymás után küldted a szolgákat, aztán pedig elküldted a te egyszülött fiadat is, aki meghalt a mi bűneink büntetéseként. Uram, add, hogy soha ne vessük meg ezt a kegyelmet. Add, hogy erre a sarokkőre az egész életünket ráépíthessük, és akkor az stabillá válik. Uram, segíts, hogy tudjunk valóban beállni a te szőlőd munkájába. Tudjuk végezni azt a szolgálatot, amit ránk bízol. És add, hogy ne irigykedjünk egymásra, vagy ne féltékenykedjünk egymásra, hanem tudjuk örömmel végezni a ránk bízott szolgálatot, legyen az bármi is. Tudjuk, Urunk, hogy te a hűséget nézed, és végül ugyanabban a jutalomban részesítesz. Kérlek, segíts, hogy így változhasson a mi hozzáállásunk, változhasson a mi életünk. Add, hogy te lehess a legfontosabb számunkra. Hogy következő vasárnapon szokott rendben és időben megtartjuk az Isten tiszteletet. Hétközi alkalmaink hétfőn 3 órától az asszonykör. Kedden az énekkar az most elmarad, úgyhogy csak a bibliaóra lesz megtartva majd 18:15-től. Szerdán 10 órától Bamamama klub lesz, 22-én pénteken 5 órától pedig ifjúsági óra. Hirdetem, hogy gyülekezetünk tagja Korpás Éva miniszteri kitüntetésben Táncsics díjban részesült március 15-e alkalmából. Hordozzuk Éva életét továbbra is imádságos szeretetben. Következő vasárnapunkon a gyülekezetünkből visz gyermekmunkás képzőt végzettek számára oklevél átadás lesz az istentisztelet keretében. Legyen a szívünkön a visz gyerekmunkásoknak is az élete, hiszen ez egy nagyon fontos terület, hogy valóban már a kora hajnali órákban, az gyermekkorban el tudja hívni Isten az ő gyermekeit. És akkor az egész életükben olyan döntéseket hozhatnak, ami egyezik az Úr akaratával. Hirdetem, hogy az állampolgárok most is rendelkezhetnek az adójuk 2x1%-áról, aki ezt még nem tette meg, az ne feledkezzen meg róla. Valamint azt is hirdetem, hogy zöld hagyma kapható, majd Isten tisztelet végén Kovács Pétert kereshetik a testvérek, akik szeretnének ebből vásárolni, 200 forint per csomó áron. Kérdetem a testvéreknek az előttünk áró különböző biatorvágyi és egyéb alkalmakat. Női hét, illetve biblia tanulmányozó hét lesz majd áprilisban Biatorvágyon, és április 6-án kerül megrendezésre majd az Eke csendes nap most Albertírsán. Akik erre szeretnének jelentkezni, azok minél hamarabb tegyék majd meg, hogy lehessen szervezni az utazást. Május 11-én pedig kerületi missziói nap lesz Cegléden. És már előre hirdetem a gyülekezeti hétvégénket, ami májban lesz, mint az elmúlt években is. Ez május 17-től lesz 19-ig. Ide is adják majd le a testvérek a jelentkezéseket minél hamarabb, hogy mindenkinek legyen helye, aki el szeretne jutni. A levelünknek a hátulján találják a testvérek az imádságlistát. Hordozzuk ezeket a testvéreket is imádságos szeretetben, akik ide feliratkoztak, vagy örömük, vagy bánatuk van, legyenek előttünk, amikor az Úr elé fordulunk imádságban. Isten tiszteletünk végén pedig énekeljük a 251-es számú énekünknek az első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 251-es. Köszönjük neked azt, hogy még tart a te kegyelmednek ideje. Köszönjük azt, hogy még hozzád fordulhatunk, és hogy még adsz lehetőséget az embereknek, hogy hozzád térhessenek. Uram, így hadd tegyük most valóban eléd azokat a szeretteinket, akik még nem a te gyermekeid. Uram, add, hogy munkálkodhass az ő életükben, hogy eljöhessen az a pillanat, amikor te melletted döntenek. De köszönjük, Urunk, azt, hogy ha már a te gyermekeid lehetünk. Add, Uram, hogy valóban a te gyermekeidként is éljünk ebben a világban, hogy lehessünk só és világosság, hogy a mi életünk bizonyságtétel lehessen a te szeretetedről, a te kegyelmedről. Azért is könyörgünk, hogy őrizd meg a mi életünket, te légy a mi házasságunkban, a mi gyermeknevelésünkben, te légy velünk munkánkban, Urunk, hogy tudjuk valóban azt örömmel a te dicsőségedre végezni, és ez is lehessen egy bizonyságtétel a mi életünkben. Hadd fogadhatnánk mindent a te kezedből hálaadással, Uram. De hadd legyen a te kezedben az egész egyház, a te szőlőskerted. Uram, te áld meg a vezetőit. Hadd, hogy tudjanak valóban a te akaratod szerint való döntéseket hozni, és így áldást nyerhessünk általuk is. De hadd tegyük a te kezedbe egész országunkat is. Uram, add, hogy valóban olyan döntések születhessenek azok részéről, akiknek hatalmat adtál, ami megegyezik a te akaratoddal, ami nem vezet le bennünket a feléd vezető útról. Uram, olyan jó, hogy valóban a te kezedbe helyezhetjük a mi kis és nagy dolgainkat. Nincs semmi, Uram, amit nem mondhatnánk el neked, vagy amivel te ne törődnél. Uram, olyan jó, hogy tudhatjuk, hogy te bennünket szerető és féltő Isten vagy. Uram, add, hogy tudjunk mi is szeretni és félni téged. És te hallgass meg bennünket, amikor most együtt így imádkozunk. Mi Atyád, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön a te országod, legyen meg a te akarod. áldást a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből olvasom. Vegyétek az Úr áldását. A békesség Istene pedig tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örök.